Haggeusz könyve első és második fejezet. Haggeusz Dáriusz uralkodásának második évében profétált. Ez a Dáriusz nem ugyanaz a Dáriusz, akivel Dániel könyvében találkozunk. A Dániel könyvében szereplő Dáriusz perzsa tábornok volt Babilon bukásának idején, ebben az esetben azonban arról a Dáriuszról van szó, aki időszámításunk előtt 520-ban uralkodott. Haggeusz is éppen abban az időben profétált, sokak szerint 2 hónapon át. Hát nem érdekes, hogy 2 hónap leforgás alatt ez az ember betöltötte Isten elhívását? Eszter 2 nap alatt töltötte be Isten elhívását az életére. Emlékeztek, amikor nagybátyja Mordokaj ezt mondta Eszternek. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra? Ez a te nagy pillanatod, Eszter. Ezért jöttél a világra, ez volt életed célja, és olyan gyorsan beteljesült. És itt van Haggeusz proféta, aki csupán pár hónapig profétált. Haggeusz, Zakariás és Malakiás könyvét olvasva egy másik időszakban találjuk magunkat. Zofóniás proféciája Júda babiloni fogságát megelőző időszakára esik. Zofóniás meg is jövendőli azt az ítéletet, amit Isten épp a babiloniakon keresztül készül kijönteni a népére. A babiloni fogság idején Dániel és Ezékiel profétált a népnek. Ezen a ponton azonban már véget ért a babiloni fogság, az emberek egy része visszatért Jeruzsálembe, és Zerubábel, illetve Jósua vezetésével megindultak a templom újjáépítési munkálatai. A szamaritánusok, akik a 70 éves fogság alatt letelepedtek Júdában, igencsak megnehezítették a dolgokat. Először felajánlották a segítségüket a templom építéséhez, de az izraeliek visszautasították ezt. Azután elkezdtek leveleket küldözgetni a perzsa királynak, amelyben lázadónak nevezték az izraelieket. Egész történelmük lázadással van tele, és már most is arról beszélnek, hogy fellázadnak, amint sikerül felhúzni a városfalakat. Így a perzsa király meg is parancsolja, hogy hagyják abba az építkezést. És ekkor más csatornákon keresztül az izraeliek jelezték, hogy nekik van Círusztól engedélyük, igazolni is tudják, így végül jött is a parancs, hogy folytathatják a munkát. Eddigre azonban az emberek inkább saját házuk építésére kezdtek koncentrálni, kényelmesen letelepedtek, és egyre kevésbé érdekelte őket a templom újjáépítése. Ekkor jelenik meg a színen Haggeusz, és arra bátorítja az embereket, hogy építsék fel a templomot. Haggeusz tehát Esdrás és Nehémiás idejében profétált. Ha több háttérinformációra vágytok, lapozzatok vissza az Ószövetségben, és olvassátok el Esdrás és Nehémiás könyvét is, Haggeusz, Zakariás és Malakiás mellé. Dáriusz király uralkodásának második esztendejében, vagyis időszámításunk előtt 520-ban, a 6. hónap első napján így szólt az Úr igéje Haggeusz proféta által Zerubábelhez. Ő volt a templomépítési munkálatok egyik vezetője. Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Jósua főpaphoz, Jocadák fiához. Így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az úrháza újjáépítésének ideje. Az emberek egyre csak halogatták a dolgot, és azt mondogatták, hogy még nem érkezett el a templom újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szól Haggeusz proféta által. Hát annak van itt az ideje, hogy ti magatok faburkolatokkal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Azért így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Érdekes, hogy Haggeuszon keresztül az Úr folyamatosan arra hívja az embereket, hogy gondolják csak meg, hogy mi történik velük. Olyan sok dolog történik körülöttünk, de mi sokszor el sem gondolkodunk rajtuk. Úgy néz ki, hogy rendkívül szekélyes emberekké váltunk. A tévének, a rádiónak, az újságoknak köszönhetően nagyon tájékozottak vagyunk, mindenről tudunk egy keveset, hiszen ezek a médiák kiválóan és tömören összefoglalják számunkra a nap legfontosabb eseményeit. Mindenről tudunk tehát egy keveset, de semmiről sincsenek mélyebb ismereteink. Nagyon szekélyessé váltunk. Sokszor meg sem állunk, hogy átgondoljuk, hogy mi történik körülöttünk, így az Úr kell felhívja a figyelmünket, hogy álljunk csak meg egy percre, és nézzünk körül. Haggeusz is erre hívja az embereket, hiszen így szól. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni, isztok, de nem fogtok megrészegedni, ruházkodtok, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukaszerszénybe rakná a pénzét. Haggeusz igen érzékletesen fogalmaz itt. Hát nem hangzik ismerősen a dolog? Mintha lyukaszerszénybe raknánk a pénzünket. Hová tűnt a pénz? Így szól a seregek ura. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Ez a második felhívás. Gondoljatok csak bele, hogy mi történik veletek. Nehéz időket éltek, rossz a termés, és nincs elég. Majd így folytatja. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek fel a templomot, hogy gyönyörködjen benne, és dicsőítsenek engem, mondja az Úr. Sokra számítottatok, de csak kevés lett, és amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Ezért nem adott nektek az ég harmatot, a föld pedig nem hozta meg termését. Parancsomra szárasság sújtotta a földet, a hegyeket, a búzát, a bort, az olajat és mindent, amit a föld terem, sőt az embert és az állatot is, meg mindent, amiért csak dolgoznak. Az Úr tehát azt mondja, hogy ő hozta az aszályt, mert megengedték, hogy háza romokban heverjen, mert önmagukat rakták az első helyre. Jézus szerint a pogányok kérdezgetik szüntelen, hogy mit fognak enni, inni és magukra ölteni. És Isten itt erre utal. Ma is láthatjuk, hogy sokan két munkahelyen is dolgoznak, vagy a férj és a feleség is dolgozik, mert annyira aggódnak amiatt, hogy mit fognak enni, inni és felvenni. Nehéz időket élünk. Úgy tűnik, hogy nincs elég arra, hogy megélhessünk. Úgy tűnik, hogy beköszöntött az aszály. De az Úr azt mondja, hogy az aszály éppen azért van, mert elhanyagolták a házát, és megengedték, hogy romokban heverjen. Az Úr elmondja, hogy ő maga rendelte a szárasságot. Az Új Szövetségben Jézus elmondja nekünk, hogy a pogányok aggódnak amiatt, hogy mit fognak enni, inni és felvenni. Bennünket azonban arra kér, hogy keressük előbb Isten országát és az ő igazságát, és ő majd gondoskodik mindezekről. Az emberek fontossági sorrendjei felborultak. Először saját dolgaikkal törődtek, hogy minél nagyobb jólétben élhessenek, ennek eredményeként viszont mégsem volt annyiuk, amennyire szükségük lett volna. Próbáltak fizikai szükségleteikről gondoskodni, ruházatról, ételről és italról, de soha nem kaptak eleget. Az Úr viszont azt mondja, hogy keressük először Isten országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik majd nekünk. Tegyünk rendet a fontossági sorrendünkben, az Urat tegyük legfontosabbá az életünkben, és Isten gondoskodni fog szükségleteinkről. Bűnös és hitetlen szívünk persze azonnal felkiált. El sem tudom képzelni, hogyan valósítja ezt meg Isten. De nem a mi feladatunk, hogy megértsük, a mi feladatunk a hitben történő engedelmesség. És ha te valóban hitben engedelmeskedsz, és Istent helyezed az első helyre, akkor biztos lehet benne, hogy Isten igéje igaz, és valóban minden más megadatik majd neked. Isten gondoskodni fog rólad, ha ő kerül az első helyre az életedben. De tudjátok, legtöbbször mégis éppen az Úron próbálunk időt spórolni. Őt húzzuk ki elsőként a naptárunkból. Mostantól vasárnaponként is dolgozni fogok. Nem tudok ugyan eljárni a gyülekezetbe, de majd megrendelem a tanításokat kazettán. Így módon saját szükségleteinket Isten dolgai elé helyezzük az életünkben, Isten pedig egyre inkább kizárjuk. Pedig ez zsákutca. Minél inkább kizárjuk Istent, annál kevésbé lesznek kielégítve a szükségleteink. Isten tehát azt mondja, hogy ő rendelte el az aszályt. Zerubábel Sealtiel fia, és Jósuá főpap Jocadák fia, és az egész megmaradt nép hallgatott Istennek az Úrnak a szavára, Haggeusz próféta beszédére, amit általa üzent Istenünk az Úr, és az Úrtól való félelem fogta el a népet. Haggeusz tehát arra bátorítja őket, hogy gondolkodjanak el a helyzetükön, a nép pedig hallgatott a szavára. Így Haggeusz egy másik üzenettel jön hozzájuk. Haggeusz az Úr követe pedig ezt mondta a népnek az Úr megbízásából. Én veletek vagyok, így szól az Úr. Rövid üzenet ugyan, de mennyire vigasztaló. A nép engedelmeskedett, az úr pedig újra így szólt. Veletek vagyok. Mindössze ennyi volt az üzenet. És felindította az úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, meg Jósuá főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, és nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán, a 6. hónap 24. napján, Dárius király uralkodása 2. esztendejében. A 7. hónap 21. napján így szólt az úr igéje Haggeus próféta által. Beszélj Zerubbábellel, Sealtiel fiával, Júda helytartójával, és Jósuá főpappal, Jócádák fiával, meg a megmaradt néppel, és kérdezd meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? Szalamon temploma kimondhatatlanul dicsőséges építmény volt, Nebukadnezar katonái azonban lerombolták. Ezrás könyvében arról olvashatunk, hogy amikor elkezdték lerakni az új templom alapjait, a fiatalok, akik a babiloni fogságban születtek, és sohasem látták Szalamon dicsőséges templomát, örvendeztek és táncoltak örömükben, hogy megindultak a munkálatok. Az idősebbek azonban, akiknek emlékeiben még elevenen élt Szalamon temploma, látván a szerényebb kivitelezésű új templomot, sírva fakadtak. Így szólt hozzájuk ismét az úr Haggeuson keresztül. Azért most légy bátor, Zerubbábel, így szól az úr. Légy bátor, te is, Jósuá főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe, így szól az úr, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Az úr tehát arra bátorítja azokat, akik elkeseredtek, hogy legyenek erősek és folytassák a munkát, annak ellenére, hogy az új templom nyomába sem ér a régi dicsőségének, majd Isten ismét megígéri nekik, hogy velük van. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomból, és lelkem köztetek marad. Ne féljetek, így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet, és elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja a seregek ura. Ez már kétségtelenül a nagy nyomorúság idejére vonatkozik, amikor Isten még egyszer felrázza a világot. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében azt mondja az úr, hogy még egyszer megrendíti a világot, ahogy arra korábban még nem volt példa. Minden, ami megrendíthető, az megrendül majd, és csak a rendíthetetlenek maradnak meg. Hadd mondjam el, hogy nem szeretnék Los Angeles központjában lenni akkor, amikor ez bekövetkezik. Még egyszer megrendítem a földet, mondja az úr. Addig rázom, amíg el nem pusztul minden, ami megrendíthető. Micsoda ostobaság a részünkről minden erőnket és energiánkat az anyagi dolgokba fektetni, hiszen azok mind megrendíthetők. Mennyivel inkább kéne időnket, energiánkat és erőnket a szellemi dolgokba öntenünk, mert azok rendíthetetlenek. Amikor minden más megrendül és elpusztul, a lelki dolgok akkor is megmaradnak. Csak egy életed van, és az is hamar véget ér. Csak az maradandó, amit Jézusért tettél. Minden más, amit magadnak építettél, a birtokod, vagy bármi más tulajdonod, csupán fa, széna és szalma, mind el fog égni. Csak a szellemi kincsek maradandóak, ezen mindnyájunknak még ma el kellene gondolkodni. Isten arra hív bennünket, hogy gondoljuk át újra, vajon mi áll az első és a legfontosabb helyen az életünkben. Miután megrendül a föld és elpusztul a jelenlegi fizikai világ, megtörténik az, ami után vágyakoznak a népek. Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele. És Isten dicsősége újra betölti a templomot, aminek leírását Ezékiel könyvében találjuk. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz e későbbi templom dicsősége, mint a korábbié volt, mondja a seregek ura, és ezen a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Ez tehát Haggeus bámulatos proféciája. Amikor visszatér az úr, teljesül a népek vágya, az úr dicsősége betölti a templomot, és azon a helyen békességet ad a seregek ura. Dárius uralkodásának 2. esztendejében, a 9. hónap 24-én így szólt az úr igéje Haggeus prófétához. 2 hónappal az első profécia után vagyunk. Ezt mondja a seregek ura. kéri útbaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták. Nem. Mózes harmadik könyvében Isten törvényeket adott a népnek arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető szentnek, és mi nem. Sokféle módon válhatott akkor tájt valaki tisztátalanná, majd pedig az is tisztátalanná vált, amit megérintett. Ha például valaki holttesthez ért, akkor tisztátalanná vált, sőt az is, amit ő ezután megérintett. Isten ebben az igerészben felteszi a kérdést, hogyha a pap szentelt húst visz a ruhája szárnyában, és a ruhája hozzáér valami közönségeshez, akkor az a közönséges vajon szenté válik-e? A papok pedig nemmel feleltek. Érdekes, hogy Jézus idejében az írástudók és a farizeusok az utcán sétálva gondosan maguk köré tekerték köntösüket, nehogy véletlenül tisztátalan emberhez érjen annak szegélye. Gondosan ügyeltek arra, hogy köntösük ne lebeghessen szabadon, mert ha véletlenül hozzáért volna a tisztátalan pornéphez, az őket is beszennyezte volna. Jézus többször is felemelte a hangját az e fajta képmutató szenteskedés ellen, ami már messziről így kiállt. Szentebb vagyok nálad, ne ér hozzám, mert túl szent vagyok ahhoz, hogy a pornét megérintsen. Jézusnak a szemére is vetették, hogy a pornéppel vacsorált. Bűnösökkel és vámszedőkkel. Ugyanabból a levesből merített, ugyanabból a kenyérből tört, mint ezek az emberek. Akkor Haggeus ezt kérdezte. Ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, vagyis ha valaki a holttestet érintett és így tisztátalanná vált, akkor tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták. Tisztátalanná. Haggeus erre így felelt. Ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. A nép a szellemit a fizikaival vegyítette, az Úr pedig azt mondja, hogy az egész úgy, ahogy van, tisztátalan. Ezután Isten ismét arra hívja a népet, hogy gondolkodjanak el bizonyos dolgokon. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban mindmáig, amióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogyha valaki odament gabonájához, amelytől 20 székát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lett. Más szóval, ne felejtjétek, hogy hiába robotoltatok, nem volt elég élelmetek, amikor még nem kezdtetek hozzá a templom építéséhez. Gondoljatok bele, mondja az Úr. Megvertelek benneteket asszállyal, gabonarosdával, jégeső vertel mindazt, amért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám, így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg, van-e még gabona a magtárban, és még a szőlő, a füge, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést. De ettől a naptól fogva áldást adok. Isten tehát így szólt. Nehéz időkön mentetek keresztül, nem volt elég élelmetek, de mindez azért történt, mert önmagatokat és saját szükségleteiteket tettétek az első helyre. Engem tegyetek az első helyre, én pedig gondoskodni fogok szükségleteitekről. Amikor az emberek hozzáláttak a templom újjáépítéséhez, és odaszánták magukat, ismét megjelent a próféta, és így szólt. Jól jegyezzétek meg ezt a napot, mert a dolgok innentől megváltoznak. Mostantól bővölködni fogtok. A prioritások helyreálltak, Isten ott van az életetekben, ahol lennie kell, az első helyen. Mivel ezt megtettétek, mivel Isten lett az első, az Úr gondoskodni fog rólatok. És ez egy örökérvényű igazság és alapelv. Ha Isten teszed az első helyre, ő majd minden egyébről gondoskodik az életedben. Ha saját életedet teszed elsődlegessé, akkor valamiben mindig hiányt fogsz szenvedni. Téves következtetés azt mondani, hogy akkor kezdünk el tizedet adni, amikor elég pénzünk lesz rá. Olyan ez, mint az a férfi, aki szüntelenül csak azt hajtogatja, hogy majd akkor nősül meg, amikor elég pénze lesz rá. És mind a mai napig aglegény. Soha sem lesz elég. Hitben kell kilépni. Utoljára 5. alkalommal is szólt az Úr igéje Haggeushoz. Így szólt az Úr igéje Haggeushoz másodszor is a hónap 24. napján. Két hónap leforgása alatt kapta Haggeus az összes proféciát, és így betöltötte az Úr elhívását. Lenyűgözőnek találom ezt, hiszen én már hosszú évek óta szolgálom az Urat. Mondd meg Zerubábelnek, Júda helytartójának. Megrendítem az eget és a földet, és ismét a nagy nyomorúságra utal. Ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyainak erejét. Felforgatom a harci kocsikat a harcosokkal együtt, elhulnak a lovak a lovasokkal együtt, az emberek egymás kardja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon kezembe veszlek téged, Zerubábel, Sealtiel fia, én szolgám. Így szól az Úr. És olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura. Zerubábel tehát pecsétgyűrűvé, egyes fordítások szerint pedig jellé teszi Isten. A Jelenések könyvének 11. fejezetében János megemlíti a két tanút, akiket Isten elküld a földre. Az egyik tanúról az Ószövetség utolsó igéje Malakiás könyve alapján tudjuk, hogy Illés lesz. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Illés megjelenése tehát megelőzi majd az Úrét. Illés lesz az egyik tanú. A másik tanú kilétéről pedig rendkívül sokféle feltételezés született már. Egyesek szerint Énok lesz az, mert ő nem halt meg, hanem elragadta őt Isten. Illés sem halt meg, így sokak szerint ők ketten térnek majd vissza, hogy értük is eljöjjön a halál. Mások szerint a második tanú Mózes lesz, mert amíg Illés a prófétákat, Mózes a törvényt jelképezte. És mindig is ez a két dolog volt az, ami a zsidókhoz szólt. Személyes meggyőződésemet ezzel kapcsolatban még soha senkivel sem osztottam meg, eddig mindig csak azokat a lehetőségeket soroltam fel, amelyeket különféle biblia tanítók vázoltak fel. Mégis hadd mondjam el, hogy szerintem a második tanú Zerubábel lesz, hiszen Isten ebben az ige részben azt mondja, hogy amikor eljön, hogy ledöntse a királyi trónokat és megtörje a népek királyainak erejét, szolgáját Zerubábelt olyanná teszi, mint egy pecsétgyűrűt, mint egy jelet. Nézzük csak meg, hogy mit olvashatunk a Zakariás 4-ben. A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, és ezt kérdezte tőlem. Mit látsz? Én így feleltem. Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál, 7 mécses van rajta, és a tetején levő mécsesnek 7-7 csücske van. Két olajfa áll mellette, az egyik a tától jobbra, a másik balra. Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól. Mit jelentenek ezek, uram? A velem beszélő angyal így válaszolt nekem. Nem tudod, hogy mit jelentenek? Azt mondtam. Nem, uram. Erre ő így szólt hozzám. Az Úr igéje ezt mondja Zerubábelnek. Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkem által, mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagyhegy? Síksággá válsz Zerubábel előtt. Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják. Áldás, áldás szálljon rá! Ez tehát az Úr igéje Zerubábelnek, akit két olajfa jelképez, amelyekből csövecskék vezetnek a mécsesekhez. A Jelenések 11-ben, amikor a két tanúról olvasunk, a harmadik verstől kezdve ezt látjuk. Az én két tanúmnak pedig megadatott, hogy 1260 napig prófétáljanak zsákuhába öltözve. Ez a kettő pedig a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. Korábban pedig azt olvastuk, hogy a lámpatartó az Úr igéjét jelenti Zerubábelnek, miszerint nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az ő lelke által. Ez a prófétia visszaköszön a Jelenések 11-ben, amikor az ige a két tanút említi. Ezen mindenképpen érdemes elgondolkodnunk. Tulajdonképpen azonban nem számít, hogy pontosan ki lesz az a két tanú. Atyánk, annyira várjuk már, hogy Jézus Krisztus visszatérjen. Mennyire kétségbe esetten szüksége van érintésére a világnak, hogy megtapasztalja szeretetét, kegyelmét és üdvözítő erejét. Uram, most már látjuk, hogy egyre inkább megrendül a világ. Egyre nagyobb a felfordulás, a gyötrelem. Uram, annyira szükségünk van arra, hogy eljöjjön a te országod, és megvalósuljon a te akaratod a földön, amiképpen a mennyben is. olyan sokan érvényesítik saját akaratukat, saját szenvedélyüknek élnek, és az emberek haszonlesésükkel szinte teljesen elpusztították ezt a csodálatos bolygót, amit teremtettél. Kimerítettük az erőforrásait, beszennyeztük a légkörét és a folyóit, kizsákmányoltuk és kifosztottuk a te gyönyörű világodat. Kétségbe esetten szükségünk van a segítségedre. Jöjj hamar, Úr Jézus, alapítsd meg országodat, hozd békességet és igazságot, mielőtt az emberek önmagukat is teljesen tönkre teszik. Jézus nevében, amen. Áldjon benneteket az Úr, és őrizzen ezen a héten is. Értsétek meg még jobban szeretetét irántatok és céljait életetekre, és legyen segítségetekre, ahogy átgondoljátok a fontossági sorrendeket az életetekben. Sokan egy hosszú alapra emelt háromszöget szoktak emlegetni. Minél többet vágsz le az alapvonalból, annál kisebb lesz a háromszöget, még végül csak a csúcspontja marad. Ha mindent lemetszenél az életedből, és csak a háromszög csúcsa maradna, vajon mi lenne az a te életedben? Mi a legfontosabb neked? Mi az, amit a legértékesebbnek tartasz? Ha nem Jézus Krisztus, hanem valami más, bármi más, akkor nem vagy keresztény. Jézus kellene utolsónak távozzon az életedből minden más után. Ő kellene képezze a háromszög csúcsát. Ő kell legyen egész létezésed csúcspontja és életed ura. Gondolkodjatok el ezen. Gondoljatok csak bele. Ezen a héten gondoljátok végig az életeteket, gondoljátok át, hogy mennyi időt szántok a tévézésre, és mennyit az Istennel való közösségre. Gondoljátok át, hogy mennyi időt szántok a hobbitokra, a munkátokra, és mennyi időt magára Istenre. Vizsgáljátok meg az életeteket. Lehet, hogy oka van azoknak a problémáknak, amiket éppen most tapasztaltok. Ezek talán éppen azért támadtak, mert felborult a fontossági sorrend az életetekben. Pedig ha helyreállítjátok a fontossági sorrendet, garantálhatom, hogy attól a naptól kezdve megváltoznak a dolgok. Isten áldjon benneteket, ahogy megvizsgáljátok a szíveteket, életeteket és a fontossági sorrendet, és ahogy igyekeztek összhangba hozni azokat Isten akaratával.